Tisztelt hallgatóim! Kérem, vegyék elő a PHD SEM 8 fájlt, nyissák meg ezt a PPT-t. Az első ábrán azt kell, hogy tudják olvasni, hogy Part 8, Adaptation of Complex Systems a Hypothesis, és lapozzanak a második ábrára. Akik korábban hát figyelték ezeket az előadásokat, vagy jártak a hálózatos kurzus előadásaira, azok emlékezhetnek erre az ábrára, amelyet már egyszer bemutattam ezeken az előadásokon. Csak emlékeztetőnek szeretnék néhány gondolatot feleleveníteni ezzel kapcsolatban. Nevezetesen, hogy a hálózatok nagyon nagy mértékben meg tudják változtatni a saját szerkezetüket akkor, amikor a környezetnek az állapota megváltozik, azaz vagyis a környezetből rendelkezésre álló források, vagy a környezet által szállított változások, információk mennyisége megváltozik. Láthatják, hogy azok akkor, hogyha a környezet által, vagy a környezet a hálózatban rendelkezésre álló források mennyisége számolatlanul nagy, tehát a resources az igencsak nagy, akkor véletlenszerűek ezek a hálózatok. Hogyha a források mennyisége elkezd csökkenni, vagy a környezet változásainak a mennyisége, a stressz elkezd nőni, akkor skálafüggetlenné válnak egy idő után, tehát lesznek bennük csomópontok. Egy idő után az egyik csomópont magához ragadja a hatalmat, hogy úgy mondjam, egy csillaghálózat alakul ki, amelynek csak egy csomópontja van már, és egy idő után szétszakadnak ezek a hálózatok, és algráfok alakulnak ki. Ezt csak azért mondtam el emlékeztetőként, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy drasztikus változásokra képesek a hálózatok akkor, hogyha megváltozik a környezetük, és ezekre a változásokra fogunk kettő példát átgondolni az elkövetkezendő két előadás során, tehát a mostani és az utolsó általam tartott előadás során ebben a hálózatos kurzusban. Az első példának, hogy a következő ábrára lapoznak, az adaptációk a komplex rendszerek szintjén a címe, Adaptation of Complex Systems, ahol egy plasticity, plastikus, és egy rigidity, rigid állapot között oszcillálnak, vagy változnak ezek a komplex rendszerek. Hadd próbáljam meg röviden elkezdeni elmagyarázni, hogy mit jelentenek ezek az állapotok. Ugye az a megfigyelés, abból indul ki ez az egész gondolatmenet, hogy egy komplex rendszer általában nem állapotok sokaságában szokott elhelyezkedni, hanem nagyon jellemzően vagy egy inkább plasztikusabb, változásképesebb, vagy egy inkább merevebb, rigidebb állapotba helyezkedik el. Mi az, ami befolyásolhatja vajon ezt a plasztikus, meg ezt a rigid állapotot? Rögtön rá fogok ennek a részleteire is térni. Elsőként hadd mutassak rá arra, hogyha plasztikus állapotban van ez a komplex rendszer, képzeljék el ezt fizikai testként, ezt a komplex rendszeret, tehát képzeljenek el egy tárgyat maguk elé, amelyik plasztikus. Mi lehet egy ilyen tárgy? Hát például a ruhájuk. Tehát képzeljék el a ruhát, hogy ami magukon van, csak nem pucérval hallgatják ezt az előadást, tehát nyilván valami ruha van önökön, tehát képzeljék, gondoljanak most erre a ruhára, tehát, és ez a ruha, ez bizony, hát nem merev, tehát szívből remélem, tehát, hogy nem hordták már annyit, hogy merev legyen, tehát magyarán mondva, ez alakuló képes, tehát tudja a formáját, alakját változtatni, hogyha nyomogatják, leveszik, felveszik, csinálnak vele valamit. A ruhák többsége ilyen. Női fűzőkről, meg egyebekről most ne beszéljünk, de hát az a ruhák kisebbsége. Vagy férfi öltönyökről, meg egyebekről. Akkor egy egyszerű mosogatóronyra gondoljanak. A mosogatórony mindenképpen meg tudja változtatni az alakját, vagy egy gémkapocsra. Egy gémkapcsot is addig tudnak hajtogatni, ameddig akarják. Különböző formákat, alakokat tud felvenni. Ezzel szemben egy merev test, hogyha gémkapocsnál voltunk az előbb, akkor gondoljanak egy varrótűre. Hát az varrótű. Tehát azt maximum eltörni tudják, és akkor két varrótű, vagy szóval ilyen nulla dolog lesz belőle, varrótűnek nem nevezhető valami, de igazándiból olyan sokféle varrótűt egy varrótűből nem lehet csinálni, mert az merev. Hajlani esetleg hajlik, de átalakulni nem alakul át. Na most ez a fajta két viselkedés, ez nagyon jellemző a komplex rendszerekre, és a komplex rendszerekre, amelyek nem olyanok, mint egy varrótű, az nem egy komplex rendszer, egy mosogatórony nem egy komplex rendszer. Tehát a tényleg komplex rendszerekre az a jellemző, hogy át tudnak alakulni e két viselkedési forma között. Önök is most, amikor, hát hogyha akkor hallgatják még ezeket az előadásokat, amikor még a járvány tombol, akkor vegyék észre, hogy egy plasztikus állapotból egy viszonylag merevebb állapotba alakultak át. Az egész társadalom egy plasztikus állapotba, egy merev állapotba alakult át. Egy csomó mindent nem csinálunk jelenleg, amit korábban csináltunk. Nagyon sok társadalmi kapcsolatot megszüntettünk, amelyik korábban volt. Gondoljanak bele, a hálózatunk átalakult, körülbelül úgy, mint az előbb a véletlenszerű hálózat, hát majdnem, nem volt az, egy ilyen részgráfokká széttöredezett. Mit törtük szét? Ezt a társadalmi hálózatot jelenleg saját jól felfogott érdekünkben, hogy ne fertőződjünk meg. Hát virtuálisan persze megmaradt ez a hálózat, de a valóságban hát ez egyáltalán nem maradt meg. Na most, nagyon érdemes tehát elgondolkodni ezen, hogy a komplex rendszerek viszonylag rugalmasan, viszonylag nagy hatékonysággal át tudják alakítani a saját merevségüknek a mértékét. Tudnak úgy viselkedni, mint egy mosogatórony, nagyon puha hálózatokként, és tudnak úgy viselkedni, mint egy barótű, vagy egy nagyon merev rendszer, merev hálózatként. Hát miért fontos ez? A következő ábra a Rigid and Plastic Properties címet viseli, az ad egy, kezd választ adni erre a kérdésre. Azok a hálózatok, amelyek plasztikusak, most színes békákat nézzék, azok az adaptációra képes hálózatok, meg tudnak változni. De, gondoljanak most a mosogatóronyra, ennek az adaptációnak az eredményét ezek a hálózatok nem tudják megőrizni. Tehát nincsen ezeknek a hálózatoknak, ezeknek a plasztikus hálózatoknak memóriája. Ezzel szemben a merev hálózatok, nézzenek az ábra az a részére, ahol az agy egy ilyen ketrecbe van bezárva, azok az adaptációra nem képesek. Azonban, ha már egyszer kialakítottak valamiféle működést, például a varrótű, akkor ezt nagyon is meg tudják őrizni. A varrótű, hogyha nem bántjuk, nem törjük el, az még 10 év múlva is varrótű lesz. Ugyanolyan hatékonyan tudunk varni vele, hogyha nem rozsdásodott meg, vagy nem törtük el. Na most, hogyha a hálózatok tanulás képessé szeretnének válni, és eredetileg merevek voltak, akkor plasztikus irányba kell, hogy elmozduljanak. Ezt hívjuk felfedezésnek, felfedező képességnek. A felfedező képességük ilyenkor megnő ezeknek a hálózatoknak. Hogyha a hálózatok memória képesnek kell, hogy legyenek, akkor optimalizálják magukat, akkor a plasztikus hálózatok valamilyen szerkezetbe bemerevednek. Ezt a működést, amit ez a bemerevedett szerkezet képes végezni, hatékonyabban tudják ilyenkor elvégezni, hogyha merevebbek. Egy mosogatórongy nem igazán hatékonyan tud mondjuk valami tárgyat, valami alakváltoztatásra rábírni. Hát ugyan már, hát oda csapjuk azt a mosogatóranyat, az nem fogja odébb, nem tud alakváltoztatásra bírni valamilyen tárgyat, hiszen ő idomul annak a tárgynak az alakjához. Tehát nem győz ebben a kit kényszerít rá, mire című játékban, nem tud semmilyen működést átvinni a környezetére, mert ő neki nincsen memóriája. Nem emlékszik arra, hogy milyen alakot vett fel, hát hogyha az alakról van szó, a múltkorjában. Tehát igazándiból a mosogatórony nem egy jó példa az emlékezetnek a példájára, hiszen egy mosogatórónynak nincsen emlékezete. Ahogy említettem, a bonyolult rendszerek két állapot között, tehát a plasztikus és a merev állapot között oszcillálnak. Erre fogok néhány példát hozni a továbbiakban. Az első példánk a molekuláris mechanizmusok példája, a fehérjes szerkezet, Protein Structure Optimization ábrát tessék most megnézni, és egy HSP60, azaz vagyis HSP60 chaperonnak az ábráját kell, hogy lássák ezen az ábrán. Ha az ábrát úgy nézik, hogy mindenféle ilyen animációt is néznek, akkor, hogyha nyomogatják a gombot, akkor először egy sárga ilyen ellipszis fog előjönni, amelyik az Unfolded Substrate Plastic címet viseli. Mit látunk az ábrán? Olyan fehérjék vannak a szervezetünkben, amelyeket chaperonoknak, hősokfehérjéknek vagy dajkafehérjéknek hívunk. Ezek a fehérjék segítik más fehérjék szerkezetének a helyreállítódását. Akkor, amikor ezek a más fehérjék a szerkezetüket elvesztették valamiféle károsodás vagy környezeti behatás folytán. Hogy működnek ezek a chaperonok? Úgy működnek, ez az ábrán nem látszik annyira jól, hogy egy ilyen pohár szerkezetük van, tehát van bennük egy luk. Ebbe a lukba illeszkedik bele ez a kitekert, alaktalan, vagy alakját részben, vagy teljesen elvesztett fehérje. Mi történik ilyenkor? Eredetileg ez az alakját elvesztett fehérje, ez a kitekeredett fehérje, ez nem rendelkezik egy definiált alakkal. Tehát abból az állapotából, amit a fehérjék natív állapotának szoktunk nevezni, amelyik egy, és hát csak egy, általában csak egy jól meghatározott állapot, hogyha nem volt rendezetlen része ennek a fehérjének, ebből az állapotból, tehát egy merev állapotból, ami egyetlen egy szerkezeti formát vett föl, a fehérje natív állapotát, ebből egy kitekert állapotba változott ilyenkor meg a fehérje, amikor kitekerődött, amikor elvesztette a szerkezetét, és hát a dolgok természetes rendje folytán egy kitekert fehérje nagyon sok állapotot, nagyon sok szerkezetet felvehet. Nagyon sokféle módon lehetek én kitekert. Az, hogy nincsen nekem szerkezetem, az azt jelenti, hogy nagyon sokféle szerkezetem van. Úgy lehet nekem nem szerkezetem, tehát úgy veszthetem el a szerkezetemet, hogyha sokféle szerkezetet veszek föl. Tehát egy kitekert fehérje plasztikus állapotú fehérje. Mi történik akkor, hogyha ez a kitekert fehérje bekerül egy molekuláris saperon, pohár vagy ilyen üreg belsejébe? Megfogja ez a molekuláris saperon ezt a kitekert fehérjét, hát hogyan fogja meg? Nem a két kis kezecskéjével fogja meg, hanem úgy fogja meg, hogy hidrofób aminósabb oldalláncok kerülnek ki a kitekert fehérje külsejére, amelyek egy normális állapotú fehérjének, egy natív állapotú fehérjének a belsejében helyezkednek el. Miért? Kapcsolják ki a készüléket egy pillanatra, és gondolkodjanak el ezen. Miért helyezkednek el a hidrofób aminósavak egy natív állapotú fehérje belsejében? Hát a válasz erre a kérdésre az, hogy azért, mert kívül van a víz. Mert vízben vannak ezek a fehérjék, a mi sejtjeinkben, normál állapotban. Azaz vagyis kívül hidrofil aminósavaknak kell elhelyezkedniük, mert a hidrofób aminósavak nem fognak kölcsönhatásba lépni a vízzel, hanem bekerülnek a fehérje belsejébe. Azonban, ha a fehérje a szerkezetét elveszti, akkor a hidrofób aminósavak kikerülnek a fehérje külsejére. Ilyen módon a molekuláris saperonban lévő, a felszínen lévő, tartósan ilyen a molekuláris saperon, a felszínen lévő hidrofób, néhány hidrofób aminósav kapcsolatba tud lépni ennek a kitekert fehérjének a felszínre került hidrofób aminósavjával. Ilyen módon megfogja, tehát nem a két kezecskével fogja meg, hanem a hidrofób aminósavaival fogja meg a molekuláris saperon a kitekert fehérjét, és utána adenozin trifoszfát hidrolízisének az energiáját felhasználva, vagy az itt felszabaduló energiát felhasználva, széthúzza a kitekert fehérjét. Na most, ha széthúzta ezt a kitekert fehérjét a molekuláris saperon, akkor a kitekert fehérje a sok-sok-sok állapotából egyetlen egy, vagy hát körülbelül egyetlen egy állapotba kell, hogy stabilizálódjon, ebbe a széthúzott állapotba. Ez egy merev állapot. Nem tud ficánkolni a széthúzott, kitekert, most már nem kitekertem, széthúzott fehérje a molekuláris saperonnak ebben a ketrecében, amelyik széthúzta őt a molekuláris saperon ciklusának, ilyen konformáció átmeneti ciklusának a következő lépésében, az ATP energiáját felhasználva. Tehát nem tud ez a saperonot ficánkolni, ez a kitekert fehérje ficánkolni ott a saperon közepén, mert hogy szét van húzva. Merev lett az állapota. Utána mi történik? Elereszti ezt a fehérjét a molekuláris saperon a ciklus következő részében, és ezáltal a széthúzott állapotából összehuppan ez a kitekert fehérje, és esélye nyílik a mozgásra, esélye nyílik arra, hogy valamilyen új szerkezetet megpróbáljon felvenni. Ha sikerült végül is, és kattintsanak most még egyet az ábrán az animációra, hogyha használják, tehát hogyha sikerült felvennie ezt a eredeti natív állapotát, ami folded substrate rigid címmel van megjelölve ezen az ábrán, akkor visszanyerte az eredeti merev szerkezetét, és ilyen formán el tud távozni a saperontól, befejeződött a munka, megjavítottuk a fehérjét, tud dolgozni tovább, van funkciója, visszanyerte a funkcióját, nem beteg, egészséges, és így tovább. Elmehet a kórházból. Mit látunk, hogyha összehasonlítjuk az ábrának a különböző részeit? Azt látjuk, hogy ebben a saperon ciklusban egymás után plasztikus és merev állapotok között oszcillál ez a betekerődő fehérje. Először plasztikus, aztán merev, aztán plasztikus, aztán merev. Hogyha a ciklus nem fejeződik be, tehát nem találja meg a natív állapotát, akkor csak egy rövidített ciklus van, akkor plasztikus, merev, plasztikus állapotban van, és utána újra megfogja a saperon, újra széthúzza, megint merev lesz, megint plasztikus, és mindez addig folytatódik, amíg valamikor nem találja meg a natív állapotot. Ha sose találja meg a natív állapotot, tehát mondjuk 10 ciklus már végigment, megváltoznak a dinamikus egyensúlyok, egy kicsit lelassul a ciklus, és akkor odajön a protaszoma, és elemészti ezt a fehérjét. Tehát ez lesz a történet vége, hogyha nem lesz sikeres a visszatekerés. Ugyanígy működik a HSV 70 saperon, csak az a fehérje egy részével csinálja ezt, meg nem az egészével, de ott is egy ilyen merev, plasztikus, merev ciklus megy végbe. Tehát molekuláris szinten tapasztalható ez, hogy a bonyolult rendszerek, a fehérjék, egyedi fehérje molekulák merev és plasztikus átmeneteket produkálnak akkor, amikor valami nagy változásra kényszerülnek. De nézzük meg a következő ábrát, a Cell Differentiation című ábránál tartunk. Az ábra bal oldalán, kiinduló pontján, egy rendezett, hát ilyen genetikai interakciós hálózattal bíró, nézzék meg az eredeti cikket, elküldöm szívesen, hogyha érdeklődnek, tehát egy rendezett hálózattal bíró progenitor sejtet láthatunk. Utána láthatjuk azt, hogy a rendezettségnek a mértéke lecsökken. Hát nem olyan nagyon sokat, mondjuk 85%-ról lecsökken 70%-ra, de hát azért ez egy szignifikáns, jó kivehető csökkenés. És úgy is marad, jó néhány órán keresztül, itt ugye 72 óráról van szó összességében, tehát 3 napot ölel át ez a vízszintes időskála ebben a sejt differenciációs folyamatban. Tehát egy nem annyira differenciálódott progenitor sejt, egy elősejt, egy ilyen ős sejt, jellegű sejt, az amikor elkezd differenciálódni, akkor nem rendeződik először, hanem rendezetlenebbé válik, plastikusabbá válik ebben a folyamatban. Majd körülbelül egy nap elteltével, nézzük meg, 24 óra, első 24 óra után, rendezettebbé válik, mint az eredeti állapot, tehát 85% rendezettségből mondjuk 90% rendezettségre fölmegyünk, és ott is maradunk, vagy egy picit még tovább megyünk, de körülbelül ott maradunk, ez a differenciált sejt. Tehát igaz az, hogy az ős sejtnél a differenciált sejt rendezettebb. És ugye ezt is várnánk el tőle. Tehát egy ős sejt az még sok minden lehet, egy differenciált sejt az már úgy elkötelezte magát, az úgy rendezettebb, ezt várnánk el. Ez is történik. De közben a rendezettség felé vezető út az egy rendezetlen állapot. Ez nagyon jellemző a komplex rendszerekre. Gondolkodjanak ezen el. Tehát, hogyha egy új állapotot ki szeretnénk alakítani, akkor a rendeződésből a rendezetlenedés felé kell, hogy elmenjünk. A rendezetlenedésből lehet csak az újra rendeződést elérni. Tulajdonképpen már a közgazdaságtanban körülbelül egy olyan 100 évvel, hát majdnem 100 évvel ezelőtt a Schumpeter féle ilyen creative destructionnek hívják az eredeti angol száz megfogalmazás szerint, tehát kreatív újrarendeződés fogalom körében már ezt felfedezték. Tehát, hogy a gazdasági élet is csak úgy tud újrarendeződni, hogyha előtte tönkre megy, vagy előtte egy ilyen forradalmi állapot kialakul, tehát, hogy előtte óriási káosz van. Tehát jelenleg egyébként most ebben a járványos időszakban pontosan ezt fogja átélni a gazdaság. Tehát volt valamilyen rendezett állapotban a járvány előtt, majd a járvány után szívből reméljük, nem olyan sokára, majd néhány hónap múlva őszintén reméljük, majd megint kialakul a gazdaságnak egy rendezett állapota, de hát ez egy másképp rendezett állapot lesz, mint korábban. És a kettő között jelenleg éppen a gazdaság, meg majd itt előttünk közvetlenül, a gazdaságnak egy nagyon rendezetlen állapota van, amikor így minden átalakul, megszűnnek a vállalatok, aztán újra alakulnak, és így tovább. Tehát egy nagy átrendeződési folyamat zajlik jelenleg éppen a világgazdaságban. Hát pontosan az, mint a differenciálódó sejteknél. Tehát ez egy nagyon általános viselkedése a komplex rendszereknek, hogy egy új rendet, egy komplex rendszer csak egy rendetlen, rendezetlen állapoton keresztül tud kialakítani. Tehát ilyen módon ez a plasztikus, rigid ciklusváltás, vagy tulajdonságváltás megfigyelhető a komplex rendszerek viselkedésében. a betegség disease progression a következő ábra, tehát a betegségeknek az előrehaladásánál is ez megfigyelhető. Az eredeti egészséges állapota egy sejtnek az viszonylag rendezett állapot. A beteg állapota is egy viszonylag rendezett állapot. Amikor a betegség kialakul, akkor van rendezetlen állapot, úgy igazán. Tehát, hogyha ne adj Isten, valamelyikőjük megfertőződik a koronavírussal, akkor ennek a fertőzésnek az első tünetei nem azok lesznek, amelyek a koronavírus fertőzésnek a tünetei, tehát, hogy köhögnek, hogy hasmenésük van, hogy magas lázuk van, és így tovább, hanem azok lesznek, hogy valami nagyon nagy rendezetlenséget éreznek a viselkedésükben, a közérzetükben, az érzelmeikben, az állapotukban, tehát így azt se tudják, hogy tulajdonképpen mi történik önökkel. És ez tart körülbelül úgy 2-3 napig, ameddig a koronavírus lappang az ember szervezetében, még nem manifestálódott a betegség tünete. Tehát még nincsenek ezek a magas láz, köhögés, hasmenés, stb., ami a koronavírus fertőzés kifejlett változatával együtt jár, de már nem egészséges az ember, tehát egy ilyen nagyon furi, meghatározhatatlan, ideges állapotban van. Ilyenkor a zaj mennyisége jelentősen megnő az ember szervezetében, ami például idegességhez vezet. Na most ne kezdjenek el pánikolni, tehát ez nem azt jelenti, hogyha valaki most ideges önök közül, az azért ideges, mert holnap majd már koronavírus fertőzött lesz. Ez egyáltalán nincs így. Tehát rengeteg mindentől lehet az ember ideges. De hogyha ez a fertőzés elkezd terjedni az ember testében, akkor az első jelek azok nem azok, hogy kialakul a betegségnek a tünete, hanem az első jelek azok, hogy elvesztődik a korábbi működésre jellemző állapot. Tehát egy ilyen köztes állapot alakul ki, amelyik egy rendezetlen állapot. Ezt nagyon sok betegségben megfigyelték, hát koronavírus fertőzésben nem figyelték meg ezt hálózatosan, mert azt még nem vizsgálták, de hepatitisben, májrákban, meg mindenféle egyéb ilyen fertőzés, ilyen toxikózisokban nagyon sokszor megfigyelték, tehát ez egy általános megfigyelésnek tekinthető. A következő ábra a rákos ős sejteknek a változásait mutatja be. Ezek a rákos ős sejtek rendkívül mocsok állatok. Kétféle állapotban létezhetnek, az egyik a szokványos rákos állapot, ami bármilyen rákos sejtre jellemző, amikor gyorsan osztódnak, általában plasztikus hálózatokkal rendelkeznek, mert ez egy gyorsan változó hálózat, muszáj megváltoznia, éppen ezért működnie kell. A hálózatok azonban egy rákos őssejt esetén sajnos át tudnak alakulni merev hálózattá. Ilyenkor a rákos őssejt kilép a sejtciklusból, és nem osztódik tovább, nagyon ritkán osztódik, ez az osztódás nem szimmetrikus, hanem aszimmetrikus, ezáltal kipakolja saját magából a mindenféle elromlott fehérjéket, meg egyebeket, az lesz a másik sejt, és saját maga, ezért aszimmetrikus az osztódás, és saját maga megújulva, fiatalon, vígan él tovább. Ráadásul egy ilyen rákos őssejt, ez nincsen rajta az ábrán, egy nisbe, tehát egy ilyen sejtek által, néhány sejt által védett fészekbe, nisbe, nicbe bekerül, és vagy bemászik, bevándorol, maga köré fejleszt egy ilyen nist, és ezek a nis sejtek, tehát ezek a védő sejtek, ezek át lesznek verve a rákos őssejt által, és azt hiszik szegények, hogy meg ezt csinálják, hogy védelmezik ezt a rákos őssejtet, táplálják, védik, stb. Ilyen módon a rákos őssejt megmenekül a terápiás beavatkozástól, azért, mert például a terápiás beavatkozások döntő többsége, tehát a kemoterápiák, a rák ellen használatos terápiák gyorsan osztódó sejtekre hatnak. Hát miért hassanak a nem osztódó sejtekre? Hát az egészséges sejtjeink döntő többsége nem osztódik, tehát még csak az kéne, hogy azokat kinyírja a terápia, akkor meghalunk egész egyszerűen. Tehát a gyorsan osztódó sejtekre hatnak. Ez a rákos őssejt meg úgy dönt, hogy ő nem fog osztódni a továbbiakban, tehát kivonja a saját magát a terápiás szerek hatékonysága alól. Ráadásul egy ilyen rákos őssejt, amikor melcsendesedik, tehát ilyen quiescent állapotba kerül, akkor nem csak, hogy dormant állapotnak is hívjuk ezt a szakirodalomban, tehát ilyen alvó állapotba kerül, akkor nem csak, hogy kivonja magát a terápiás szerek hatékonysága alól, hanem ráadásul invazívabbá válik. Tehát felkészíti magát a metasztázisokra. Na, itt jön a nagy baj. Ahogy a terápia abban marad, a terápia valamikor abban marad, nem szokás most rákos, hát ezek annyira mérgezőek, ezek a terápiák döntetőségek, nem lehet ezt, nem tudom én évekig használni. Tehát ez néhány hét múlva abban fog maradni, vagy néhány hónap múlva. Amikor a terápia abban marad, hát akkor a rákos őssejt kimászkál ebből a védett zugból, és visszaalakul. Tehát ezt a merev plasztikus merev átmenetet fordítva csinálja meg. Most nem a plasztikus állapotból, a gyorsan osztódó állapotból megy be a nem osztódó merev állapotba, hanem pechünkre a merev állapotból megy ki a gyorsan osztódó állapotba, és mit csinál? Újra keletkezteti a rákot. Tehát a második rák, a most már áttétekkel is bíró rák, vagy bírható rák alakul ki ebből a rákos őssejtből. Ez a rákos őssejt definíciója, hogy azt hívjuk rákos őssejtnek, amiből a rák újra tud keletkezni. Hát ez így történik meg, hogy a rákos őssejt merev állapotba visszamegy plasztikus állapotba. Tehát ez a rákos őssejt változás, ez egy rendkívül sajnálatos dolog, mert ez az, ami igazán letálisra teszi a rákok, a malignus transformációk döntő többségét. Ugye általában a primér tumor az nem annyira halálos, azt vagy meg lehet műteni, vagy szerekkel lehet gyógyítani. A szekundér tumor az már inkább, a terciér az meg már nagyon. Tehát minél tovább megyünk a rák fejlődésében, evolucionális fejlődésében, annál ellenállóbb terápiára rezisztensebb ráktípusok alakulnak ki. És hát ez nagyon nagy mértékben a plasztikus merev átmenetek miatt történik meg, ahol ugye a rákos őssejtek ezt megcsinálják. A következő ábra az Animal and Human Learning címet viseli, és egy olyan kísérletsorozatról számol be, ahol embereket, itt most a Human Learningről van szó ezen az ábrán, egy fMRI készülékbe tettek be, és vizsgálták az agyuk aktivitását. Olyan szempontból vizsgálták az agyuk aktivitását, hogy az aktív idegsejtek milyen aktív idegsejtek csoportjaival képeztek kapcsolatot az fMRI vizsgálatok során. Egy előző előadásban említettem, hogy azt nevezzük ilyenkor csoportnak, amikor együttesen aktiválódnak az idegsejtek sokszor, sokféle körülmények között. A kísérlet maga az volt, hogy az önkénteseket arra kérték, hogy egy nagyon egyszerű ilyen zongora darabot, nyilván nem zongorát toltak be az fMRI készülékbe, nem fér be, hogyha valaki volt egy ilyen fMRI készülékbe, hogy látott már ilyet, az tudja, hogy hát az egy cső, tehát oda egy zongora nem fér be. Tehát egy ilyen egy mikroszintetizátort tettek a kezükbe, és hát arra kérték őket meg, hogy hát valami egyszerű zongora darabot próbáljanak meg megtanulni ilyen körülmények között. Ahogyan tanulták ezek az emberek a zongoradarabot, azt lehetett megfigyelni, hogy az aktív idegsejtjeik nem cikáztak össze-vissza más aktív idegsejtek csoportjai között, hol ezzel a csoporttal asszociálva, hol azzal a csoporttal asszociálva, hanem ezek az aktív idegsejtek letáboroztak valamelyik aktív idegsejt csoportjánál, és tartósan asszociálva maradtak ennél a csoportnál. Magyarán mondva, hogyha az ember az idegsejtek hálózatának a plaszticitását úgy definiálta, vagy úgy jellemezte, hogy mennyire változnak meg az agy, a kísérleti személy agyának, az aktív idegsejt csoportjai a idő során, akkor a tanulás előtt egy jóval plasztikusabb agya volt a kísérleti személynek, sem mint a tanulás után. A tanulás következménye az volt, a zongoradarab megtanulásának a következménye, hogy néhány idegsejtje becsapdázódott, hogy úgy mondjam, egy aktív idegsejt csoportba, és ezzel a folyamattal rögzítette azt a tudást, amit a zongoradarab megtanulása jelentett. Figyeljék meg, hogy ez a Hebbi tanulási szabállyal egyenértékű, ez a megfigyelés. Miért? Mert a Hebbi tanulási szabály azt mondja ki, hogy tanulás során a tanulásban résztvevő idegsejtek közötti kapcsolat erőssége nő. Ez a Hebbi tanulási szabály. Hogyha a tanulás során a tanulásban résztvevő idegsejtek közötti kapcsolat erőssége nő, azaz vagyis érvényesül a Hebbi tanulási szabály, akkor mit gondolnak? A tanulás során ezeknek az idegsejteknek, tehát az aktív, a tanulásban résztvevő idegsejtek által alkotott csoport megerősödik-e, állandóvá válik-e, vagy sem? Hát a kísérlet azt mutatja, hogy állandóvá válik. A Hebbi tanulási szabály is azt mondja, hogy állandóvá válik. Ha erősebb kapcsolatok vannak a nódusok között, akkor azok csoportot képeznek. Azaz vagyis a Hebbi tanulási szabály csoportokat képez az idegsejtek, az aktív idegsejtek között, azon idegsejtek között, amelyek a tanulás során voltak aktívak. Mit lehetett megfigyelni ezen kísérletben? Pontosan ezt. A tanulás során aktív idegsejtek, a tanulás során csoportokat képeztek egymással. És ezek a csoportok tartósan megmaradtak. Erős maradt a kapcsolat a csoporton belül az idegsejtek között. Tehát a kísérlet kristálytisztán bizonyította a habit tanulási szabályt. És azt is bizonyította, hogy az agyunk merevebbé válik akkor, amikor megtanulunk valamit, legalábbis az egyik része, amelyik a tanulást rögzítette, a tanulást kódolta, a tanultakat elkódolta idegsejtek kapcsolatai révén, a Hebbi szabály által megerősödött kapcsolatai révén. A kísérletek során az is világosra vált, hogy azok az emberek, akiknek plasztikusabb volt az agya a kísérlet elején, mint a többieké, azok jobban megtanulták, meg tudták tanulni ezt a zongoradarabot, statisztikusan természetesen, mint azok az emberek, akiknek már eleve merev volt az agya. Hát ebből egy egyszerű tanulság vonható le, akinek egy nagy darab tégla van az agya helyén, az nem tud tanulni. Tehát ugye, akinek annyira merev az agya, hogy már nem lehet, már semmi további merevedés ebben az agyban már nem lehet, mert már merev volt már annyira, mint egy beton, az ne akarja nagyon tanulni, mert nem tud. Az tud tanulni, akinek eléggé hát lötyögős ilyen értelemben még az agya. Hát ezért van az, tudják, hogy önök, akik fiatalok, azok sokkal jobban tudnak még tanulni, mint én, aki idősebb vagyok, bár hát én is egyetemre járok, ugye az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, tehát lehet, hogy én valamelyes kivétel vagyok, de ez általában azért igaz. Tehát amikor az embernek már az agyát túlterhelte sok minden, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan könnyen tud tanulni, mint akit még nem. Azért ne féljenek el, tehát azért bátran tanuljanak, az ember agya rendkívül nagy kapacitással rendelkezik, tehát nem nagyon tudják ezt telíteni, még 60 éves korukra sem, például az én példám is mutatja ezt, de azért van egy ilyen összefüggés, tehát merevedik az agyunk akkor, amikor tanulunk. A kismadarak agya is merevedik. Ez a következő ábrán mutatódik be. A kismadár énekének a szépségét lehet megfigyelni ezen az ábrán. A Wiener entrópiának a varianciája az ének bonyolultságát mutatja. Függőleges tengelyen ez van feltüntetve, tehát minél magasabban vannak ezek a fekete pontok, annál bonyolultabb, annál szebb éneket mutat a kismadár ének tanulása során. Az ábra felső részén a 46. és a 47. napját mutatom be a kismadár életének. Mi történik a kismadárral? Hát ez egy hím kismadár, tehát madár hím, madárfiú, mert még fiatal hím. Ugye, akik madarakkal foglalkoznak, hát hogyha vannak önök közül ilyenek, azok nagyon jól tudják azt, hogy a hím madárnak muszáj szépen énekelni, mert hogyha a hím madár nem énekel szépen, akkor nem talál nőstény madarat. Akkor a nőstény madarak rossz minőségű madárnak tartják őt, és nem fognak vele párosodni. Azaz, vagyis ez létkérdés a hímmadaroknál, hogy énekeljenek, lehetőség szerint marha jól, mert hát akkor nem lesz gyerek, meg nem lesz család, meg egyedül marad. Na, tehát mi történik? Ugye látjuk a 46. nap során, reggelnél indulunk, reggel még hát egy ilyen nagyon kis béna énekkel kimegy a madár a placra, már ez a fiú, és estére, vagy a nap folyamán, hát azért nem estére, ugye a nap közepére, elején, megtanul egy éneket, elég jól. Már egész szép lett. És akkor jön az éjszaka, és a hülye madár, hát mit csinál? Hát elfelejti az egész éneket. Kezdi praktikusan ugyanonnan az egészet megtanulni, mint ahol volt az előző nap. Hát ennyire hülye ez a madár tényleg, hát evolúció ekkora selejtet gyártott, hogy mindent elfelejt egyik napról a másikra. Hát nem. Hogyha megnézzük az ábra alját, akkor látják ugyanezt a részt kinagyítva, vagy szóval lecsökkentve, meg az összes többi részt is betéve, és hát láthatják, hogy azért ez egy csalás volt, ez a felső rész, mert hogy nem mindig ugyanoda süllyed vissza azért ez a madár ebben a tanulási folyamatban, tehát azért egy ilyen felfelé ívelő tendenciát látunk, és hát azt is látjuk, hogy az első nap, tehát a 45. nap megtanult éneknek a szépségéhez képest, az utolsó nap, tehát a ábra végén, amit tudom én, hanyadik nap, 90. nap, nem tudom, hanyadik nap, tehát több hónap múlva már, vagy mint a hány ez, egy hónap múlva mondjuk már, megtanult ének szépsége az már négyszer akkora. Azaz vagyis, mi a tanulság ebből az egészből? Hogyha a kismadár életében az első éneket tanulta volna meg, és abból soha semmit nem felejtett volna el, akkor megmaradt volna neki ez az első éneke. Kiváló, nagyszerű, soha többet nem kell tanulnia semmit. De ez az első ének, nézzék meg az ábrát, 45. nap, ez negyed olyan szép ének lett volna sem, mint a kismadárnak a legszebb éneke lett a végén. Azaz vagyis a kismadárnak el kell tudni felejteni egy csomó mindent ebből az éneklésből ahhoz, hogy egy még szebb éneklésre el tudjon jutni. Hát ez egy nagyon fontos tanulság, tisztelt hallgatóim. Jegyezzék meg egy életre. Merjék elfelejteni az első ötletüket. mert az első ötletük az esetek döntő többségében nem a legjobb ötletük, nem a legjobb megoldás arra a problémára, amire ez az ötlet jött. Ha nem felejtik el az első ötletüket, hanem görcsösen ragaszkodnak ez az első ötlethez, hát akkor megmarad maguknak ez az első ötlet, nem lesz azzal baj. De nem lesz maguknak második ötletük, mert görcsösen ragaszkodtak az első ötlethez. Ennyi jutott, többen. És valószínűleg a legjobb ötletüket soha az életben nem fogják tudni megtalálni. Azaz vagyis ahhoz, hogy életük legjobb ötletét megtalálják, ki kell tudják, hogy dobják az első ötletüket, meg a második ötletüket, meg a harmadikat, meg a sokadikat, és meg kell várni türelmesen, hogy megkapják a körülményektől, meg a Jóisten kezéből a 48. ötletüket, amelyik majd a legjobb ötletük lesz. Ezt előre nem lehet látni, hogy melyik lesz a legjobb ötlet, de türelmesen kell próbálkozni, mint ahogy a kismadár is próbálkozik. És figyeljék meg, ez a kismadár tanulása pontosan ugyanolyan, mint a csecsemők tanulása, ahogy a csecsemők szavakat tanulnak, úgy tanulnak a kismadarak énekeket, és a kismadarak agyában, félreértés ne essék, senki nem boncolt fel csecsemőt, tehát sajnos kismadarat felboncoltak emiatt, na mindegy, tudomány sajnos így halad előre, tehát a kismadarak agyában meg lehetett nézni azt, hogy a látókéreg a kismadár agyában valóban, tényleg, plasztikusabbá, biokémiailag plasztikusabbá válik akkor, amikor a kismadár éppen elfelejtette az éneket, és tényleg biokémiailag, meg sejtbiológiailag merevebbé válik akkor, amikor a kismadár megtanulta az éneket. A szinaptikus plaszticitás tényleg csökken akkor, amikor a kismadár megtanult egy éneket, mert merevebbé válnak, erősebbé válnak a szinapszisok, jobban összekötik az idegsejteket a szinapszisok, erősebb kapcsolat alakul ki az idegsejtek között a szinapszisok által, ezért a Hebbi tanulási szabály érvényesült, és plasztikusabbá válnak a szinapszisok akkor, eleresztik egymást, nem kötik meg annyira egymást az idegsejtek, nem kapcsolódnak össze egymással annyira, amikor a kismadár felejt, amikor elfelejtette az első fontos énekét, meg a második fontos énekét, és így tovább. Hát ez egy nagyon tanulságos kísérletsorozat volt, én úgy gondolom. Nézzék meg a következő ábrát a kreativitásról, creativity. A kreativitás elméletei, Donald Campbell és Dean Keith Simonton találták ki ezeket az elméleteket, hát már úgy, szerintem már 40 évvel ezelőtt, vagy az is lehet, hogy 50. Ezek két fajtáját, két fázisát különböztetik meg a kreativitási folyamatnak, a gondolkodási folyamatnak. Az egyiket úgy nevezték el, hogy blind variation, tehát ilyen véletlenszerű találgatás. A másik a selective retention, tehát a szelekció, tulajdonképpen a szelekció, a szelektív megtartása bizonyos gondolatoknak, nem mindegyiknek, bizonyos gondolatoknak. Hogyha az alsó részét az ábrának is megnézik, akkor azt láthatják, hogy a brainstorming tulajdonképpen egy arra való bátorítása az embereknek, hogy merjenek bátran találgatni össze-vissza mindenfélét, variálni. És a szelektív megtartás pedig a jó brainstorming sessionnek ugye a második része. Nem tudom, hogy önök közül részt vette már valaki egy ilyen fejlett brainstorming sessionen. Ha részt vett, akkor figyeljék azt meg, vagy gondoljanak erre vissza, hogy ennek több része szokott lenni. Az első rész az hogy néz ki? Az körülbelül úgy néz ki, hogy tisztelt hölgyeim, uraim, most önök nagyon kényelmes székeket, ezt nem mondják el, ezt csak megcsinálják. Nagyon kényelmes székeket kapnak, felkapcsoljuk a villanyokat, kinyitjuk az ablakokat, friss levegő árad be, szendvicseket rakunk önök elé, üdítőket kapnak, kávét kapnak, bárki mellé leülhet, kényelmes székekben, és gondoljanak, amire akarnak szabadon. Minden ötlet, jó ötlet, felírjuk őket, mindenkit díjazunk ezért az ötletért, mindenkit szeretünk, és így tovább. Utána jön a brainstorming session második része. Besötétítik a szobát, becsukják az ablakokat, elveszik a kaját, elveszik az italt, kényelmetlen székekbe terelik át az embereket, és arra kérik őket, hogy a korábban felírt ötletek közül, amelyek itt vannak változatlanul a táblán, vagy a flowcharton, vagy a mit tudom én, a papíron, a számítógépen, kezdjék el kiszelektálni azt a 4-5 néhány ötletet, amit fontosnak tartanak, és szigorúan kritizálják meg az összes többi ötletet. Marha érdekes, hogy amikor a környezet rizorszai, tehát forrásai lecsökkennek, tehát nincs fény, nincs kaja, kényelmetlenség van, nincs ital, nincs levegő, stb., akkor az ember jóval hajlamosabbá válik a kritikára. Tehát akkor szelektál. Tehát akkor tényleg, kéméletlenül neki megy, és nem jut eszébe semmi. Az ég a te világon, legalábbis olyan szabadon, mint korábban. Ha meg utána azt mondják most a harmadik fázisban, hogy na most induljunk ki abból a 4-5 ötletből, amit összeszelektáltunk, vagy kiszelektáltunk a második fázisban, és most mindenki megint kap kaját, kap ételt, kap italt, kinyitjuk az ablakot, kényelmes székevel, stb. Gondoljon, amit akar, de most már induljon ki ebből a 4-5 gondolatból, és azon azt figyelembe véve kezdjen el gondolkodni szabadon, akkor egy gyönyörű ilyen zoomolásokkal el lehet jutni, mint a kismadár, eljutott a legszebb énekhez. El lehet jutni egy nagyon-nagyon kreatív megoldáshoz. Tehát ezt profi módon lehet csinálni. Itt a döntéstudományban ezt PDCA cycle-nek, meg Oda-loop-nak, meg mit tudom én, minek nevezik. Bárki utána olvashat, hogyha megkérdezi. Tehát küldök neki cikkeket nyugodtan, de most ezt nem szeretném kifejteni, nincs rá időnk. A következő ábrán a szerveződések szintjére megyünk át, és azt mutatom be, vagy azt mondom el önöknek, hogy a szerveződések is pontosan így tanulnak, mint az egyedi emberek. Tehát nincs semmi különbség. Itt felejtsék el ezt az ábrát, nagyon bonyolult meg minden. Egy példát mondok el a startup cégnek a működését. Amikor egy startup cég megalakul, akkor egy startup cég az úgy alakul meg, hogy van egy ötlete. És amikor kimegy a piacra, akkor plasztikusnak kell lennie a startup cégnek, tehát rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy ezt az ötletet módosítsa annak megfelelően, hogy a piac milyen ötletekre vevő. Nem biztos, hogy az eredeti, sőt biztos, hogy nem, az eredeti ötlet majdnem biztos, hogy nem lesz piacképes. Tehát az eredeti ötlet majdnem biztos, hogy olyan, hogy ezt a piac nem fogja megvenni. Módosítani kell az eredeti ötletet ahhoz, hogy a piac megvegye. Mihelyt az ember ezen a plasztikus fázison végigment, tehát megtalálta az eredeti ötletének azt a variációját, verzióját, amit a piac hajlandó megvenni, akkor a cégnek hirtelen és nagyon hatékonyan be kell merevednie. Miért? Hát mert elő kell állítani a terméket. Akkor már megvan az első termék. Tök mindegy, hogy ez micsoda, bili, vagy számítógépes eljárás, vagy mesterséges intelligencia, akármi, vagy gyógyszer, vagy tök mindegy, hogy micsoda, megvan az első termék. Ezt a terméket megbízhatóan, gyorsan, olcsón, nagy mennyiségben elő kell tudni állítani. Ehhez egy nagyon megmerevedett, nagyon hatékony céges struktúra szükséges. Ezt a startup a kezdet-kezdetén nem tudja produkálni. De mihelyt elkezdi gyártani az első terméket, rögtön át kell, hogy álljon erre az egész teljesen megváltozott életformára, ami egy nagyon merev, céges működést jelent. Hierarchikus működést, be kell tartani az utasításokat, nem lehet szórakázni jobbra meg balra, nem lehet otthon maradgatni, ez most nem a mostani járvány időszakra vonatkozik, és így tovább. Tehát ott keményen dolgozni kell. De nem véletlen, hogy ha jól hallottam, Magyarországon is itt a járvány időszaknak a második fázisában egy csomó cégnél katonai irányítást vezettek be. Amikor úgy igazán vészhelyzet van, akkor egy nagyon hierarchikus struktúrát kell tudni kialakítani, és félre kell tudni tenni a rugalmas cég struktúrákat, mert nagyon egyértelműen meg van határozva, hogy mit kell gyártani. Maszkot kell gyártani, gyógyszert kell gyártani, de nem akármilyen gyógyszert, csak azt a gyógyszert, ami a vírusfertőzés ellen jó, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát igen jól meghatározott feladatok vannak, és ezeket nagyon precízen, nagyon hatékonyan, nagyon gyorsan végre kell hajtani. Na igen ám. De hogyha a startup cégnél maradunk, akkor itt a sztorinak nincsen vége. És bocsánat, a járványnál sincsen a sztorinak, hála Istennek, vagy reméljük vége, mert reméljük vége lesz valamikor a járványnak. Tehát a katonai jelenlétet azonnal fel kell számolni ezekben a cégekben, mihelyt vége van a járványnak, mert különben ez az ország megbalondul, csődbe megy. Mert mi történik? Azonnal megint plasztikussá kell válnia a cégnek, mihelyt a startup cég meg szeretné termelni a második termékét. Márpedig, ha a startup cég nem termeli meg, nem találja ki soha a második termékét, hanem marad az első terméknél, mert az olyan király, mert azt úgy el tudjuk adni, mert mennyi ember jön és veszi, mint a cukrot, hát akkor egy idő után csődbe megy a startup cég. Mert a termékeknek van életciklusa, minden terméknek van életciklusa, némelyik, hát mit tudom én, a cukornak, tudom én, annak hosszú az életciklusa, mert hát azt már egy ideje használjuk, meg még használni is fogjuk, de mondjuk a nem tudom én, bonyolult termékeknek az elég rövid az életciklusa, tehát így után kimennek a divatból, lesz náluk jobb, nem nincs rájuk már szükség, hát szívből remélem, hogy itt maszkokat már nem kell gyártani, mit tudom én, egy év múlva, hát meg is bolondul az a cég, amelyik változaton millió számra gyártja a maszkokat, mi a francnak, senkinek nincs rá szüksége, reméljük. Tehát meg kell tudni változtatni a céges szerkezetet. Ehhez a cég merev szerkezetét legalább részben fel kell tudni lazítani. És ki kell találni azt, hogy ebből az első termékből hogyan lehet kifejleszteni a második terméket, amit el lehet adni a piacon. Aztán a második termék gyártására kell beállni nagyon mereven, és közben ki kell tudni találni a harmadik terméket. Ugye látják, hogy ez ugyanaz a startup cég élettörténetében, mint a kismadárének tanulása, mint a csecsemő szó tanulása, mint az előző ábrán a kreativitásnak a különböző fázisai. Tehát minden ilyen ciklusokban megy, amit tanulásnak tudunk nevezni. A következő ábrán most már abban hagyom a tanulás példáit, és rátérek arra, hogy hogyan lehet ezt az egészet szabályozni. Itt két nagyon sok módon lehet ezt az egészet szabályozni, nincs időnk arra, hogy mindent végigvegyünk. Tudok cikkeket küldeni ezekről önöknek, hogyha érdekli önöket. Két dolgot emelnék ki. Az első a zaj. Erről már beszéltem egy korábbi előadásban. Vegyék észre, hogy a rendszerben cirkuláló zaj mennyiségének a szabályozásával nagyszerűen lehet szabályozni a rendszer merevségét vagy plaszticitását. Itt jön elő ennek a zajnak az igazi jelentősége. Ha nincs zaj a rendszerben, akkor a rendszer merev. Ha sok zaj van a rendszerben, akkor a rendszer plasztikus. Ugye látják már, miért fontos a zaj. Itt lehet nagyon jól tetten érni azt, hogy mennyire kifizetődő a zaj mennyiségét szabályozni, tudni. Mert hogy egy pöccintéssel, a zajnak a szabályozásával át lehet alakítani a merev rendszer plasztikussá, azaz vagyis tanulóképessé lehet tenni a rendszert, illetve a tanulóképes rendszerből hatékony rendszert lehet csinálni. Éljenek ezzel a lehetőséggel a saját társadalmi hálózatuk szintjén, generálják bele a zajt akkor, hogyha tanulást szeretnének elérni, vagy változást szeretnének elérni, és hagyják abba a zajt akkor, például most, amikor valami hatékony működésre szükség van. Tehát magyarán mondva, mit jelent ez egy ilyen járványügyi időszakban? Nem mászkálunk, kérem, egy járványügyi időszakban. A mászkálás az egy zaj. Össze-vissza találkozgatunk mindenféle emberrel, az egy zaj. Az működik akkor, sőt, szükséges akkor, amikor a társadalomnak éppen tanulnia kell valamiféle viselkedésformát, de életveszélyes akkor, amikor a társadalomnak valamiféle fontos működésre rá kell állni, és el kell kerülni egy katasztrófát. Tehát nagyon világos az, hogy a zajt mennyire kell szabályozni egy ilyen helyzetben, tanulják ezt meg, mert különben megpusztulunk itt mindannyian, és különösen az idősek fognak megpusztulni, tehát nem is önök fiatalok, hanem a nagyszüleik, és hát ez aztán egy igazán rossz viselkedési forma, amikor az ember a máskárán kezd el ugye zajt csinálni, ne tegyék, kérem, ezt. A második fontos hatás az az, hogy egy ilyen hálózat soha nem steril. Nem légüres térben vannak ezek a hálózatok bele vannak ágyazva egy úgymond médiumba, egy közegbe. A sejtek például, a fehérjeink a vízbe vannak beleágyazva. Hát köszönöm szépen, nem kívánok olyan ember lenni, akit beszárítottak, hogy úgy mondjam. Ugye emlékeznek talán arra, beszéltünk róla az órákon is, akik ott voltak, hogy egy embernek körülbelül a 70% a víz, egy csecsemőnek a 90% a víz, egy idős embernek már csak a 60% a víz, de még mindig a többsége víz. Azaz vagyis, hogyha kiszárítunk valakit, tehát ilyen dried meat-et csinálunk belőle, szárított húst, ilyen liofilizált terméket, hát az már nem ember, tehát ez már rég meghalt. Azaz vagyis a sejtes működés különböző dinamikája csak vizes közegben képzelhető el. A víz molekuláknak ez az állandó fluktuációja, a változatos hidrogénhid kötések termelődése és megszakadása, a vízmolekulák ugye kicsik, könnyen mozognak, a víz hálózata, hidrogénhidas hálózata állandóan átalakul. Tehát ez a nagyon-nagyon dinamikus dolog, ez ahhoz kell, hogy kellő zaj legyen a rendszerben, kellő plaszticitás legyen a rendszerben. Na most a közeg az nem csak víz lehet, hanem például a molekuláris aperonok az víz, a membrán fluiditás az víz, azaz vagyis közeg, plasztikus közeg, a térfogati neurotranszmisszió, tehát amikor mondjuk a GABA, gamma aminovajsav, az nem úgy terjed át, hogy egyik hidegsejtről a másikra terjed át, hanem az egyik hidegsejt csak úgy kibocsátja magából, és úgy gátolni kezd mindenféle hidegsejtet, ami a környezetében van. Ez ugyanolyan közeghatás, közeg jellegű hatás, mint amilyen a víz, és a társadalomban a pénz, a tőke az olyan, mint a víz. Kornai János, aki hála Istennek még hát, él és közöttünk van, bár már hát sajnos olyan sokat nem tud kimozdulni lakásából, most meg aztán különösen, remélem is ebben a járványügyi időszakban, egy világhírű magyar közgazdász fedezte azt fel, hogy tulajdonképpen a szocialista, meg ilyen diktatórikus rendszereknek a közgazdaságtanát azt a hiánygazdaság szóval lehet legjobban leírni, a kapitalizmusnak a gazdaságát pedig a többletgazdaság, vagy feleslegazdaság szóval lehet leginkább leírni. Azaz vagyis a szocializmusban, vagy kommunizmusban, egy hiánygazdaságban a rendszernek, a komplex rendszernek a forrásai, a komplex rendszer rendelkezésére álló pénz, azaz vagyis tőke, az nincs. Az ki van vonva. Mesterségesen is ki van vonva ebből a komplex rendszerből. Nem véletlenül szokták a diktátorok eltulajdonítani az általuk igazgatott ország vagyonának jelentős részét. Egy idő után, ezt nem biztos, hogy a diktátorok így tudják, de lehet, hogy ösztönszerűen is ez történik. Hát nem azért gyűjti össze a pénzt, hogy még több, nem tudom én, jachtot vegyen magának, hát van már neki 20, hát meg már repülője is van, meg már mit tudom én, hát már mit vegyem, már nincs mit megvenni egész egyszerűen. Egy idő után már nem is azért gyűjti össze a pénzt, hogy a másik zsebdiktátornál abban az országban nagyobb hatalma legyen, mert már senki nincs, akinek annyi pénze van már. Már annyi pénze van, hogy amennyi már abban az országban nem képzelhető el másnak, hogy legyen pénz, mert már nem akkora az ország. És még mindig gyűjt. Tehát mint a majom. Tehát így ragad, így a kezébe így ott marad az a vagyon. Miért? Hát csak azt lehet ilyenkor már elképzelni, hogy azért vonja ki a tőkének egy jelentős mennyiségét a gazdaságból, hogy a gazdaság merevebb legyen, hogy irányíthatóbbá váljon. És ez így is van. Tehát a társadalmi működés minél kevesebb forrást hagyunk benne a társadalomban, annál irányíthatóbbá válik. Annál diktatúrább lehet a diktatúra. Tehát bizonyos értelemben egy diktátornak érdeke az, hogy ne cirkuláljon tőke a társadalomban, mert hát ugye akkor irányíthatóbbá válik az egész. No, ezt Kornai János ugye a kommunizmusra bizonyította be, illetve a kapitalizmusra ennek a fordítatját. Figyeljék tehát meg, hogy ez a médium effektus, tehát ez egy általános dolog, ez a vízre és a pénzre, meg mindenre resource-ként, forrásként emlékezzenek vissza az óra első mondataira, amikor a hálózatos átmeneteket tárgyaltuk, ez egyformán igaz. A következő ábrán egy ilyen általános áttekintést adok arról, hogy milyen a merev és milyen a plasztikus hálózat. Itt különböző dolgokat lehet észrevenni. A hálózat magja, nézzenek vissza a korábbi előadásokra, és akkor értelmezzük ezeket a fogalmakat, most nincs idő arra, hogy értelmezzük őket. A hálózat magja egy plasztikus hálózatban nagy, és ilyen eltaknyolt, tehát nem igazán merev, meghatározható határral rendelkező, egy merev hálózatban kicsi. A modulok, tehát a csoportok, azok nagy átfedő képességgel rendelkeznek egy plasztikus hálózatban, nincs közöttük átfedés praktikusan egy merev hálózatban. A plasztikus hálózatban nincs hierarchia, a merev hálózatban van hierarchia. Plasztikus hálózat forrás dominált, a merev hálózat nyelő dominált. Emlékezzenek vissza, ezt matematikailag is lehet egyébként bizonyítani, ezt az utóbbit, egy Nature cikkben gyönyörűen bizonyították, nem olyan régen, Roots and Roots, ja, Science volt, bocsánat, itt van Roots and Roots-nak a Science cikkében. Emlékezzenek vissza a Kornai féle előző gondolatmenetre, tehát hogyha kivonjuk a társadalomból a forrásokat, akkor merev lesz, hogyha betesszük a társadalomba a forrásokat, plasztikus lesz, hát ez látszik itt. Forrás dominált akkor, plasztikus nyelő dominált, itt ugye aki ellopja a társadalom pénzét, az a nyelő, akkor meg merev. Tehát nagyon, nagyon egyértelműen változnak ezek a hálózatok akkor, amikor a plaszticitás változik, illetve a hálózatnak a merevsége változik. Hogyha az öregedést figyeljük meg a következő ábrán, aging as a rigidity shift, akkor észreveszünk azt, hogy az idősödő hálózatok merevebbé válnak. Ez a szinaptikus plasztizitásnak a csökkenésével is együtt jár, a gondolkodásnak, a fluid intelligenciának a csökkenését lehet ilyenkor megfigyelni. Egy idős ember a begyakorolt dolgokat sokkal jobban meg tudja csinálni, mint egy fiatal, mert az még nem gyakorolta be őket, de ugyanakkor változó képessége, tehát az alkalmazkodó képessége egy idős embernek igencsak lecsökken. Hát ez egy nagyon általános megfigyelés, és ezekre a variációkra vezethető vissza. Az evolúciónál is megfigyelhető ez, tehát az evolúció is úgy megy előre, hogy különböző olyan fázisai vannak az evolúciónak, amikor felrobban, amikor ilyen iszonyú nagy exploráció van, mindenféle fajok létrejönnek, és utána hirtelen jön egy olyan bottleneck, amikor a fajoknak a diverzitása lecsökken, és hát egy csomó faj kihal, például járványok miatt, meg éghajlati változás miatt, meg ilyenek miatt, tehát sajnos napjainkban is hát ilyenre, akár saját magunkban is hát láthatunk példákat, vagy hát fenyegető példák tornyosulnak elénk ebből a szempontból, tehát az evolúció is így változik meg, és ezt nagyon sok helyen lehetett bizonyítani, itt egy csomó cikket felsorolok a bizonyításra. A gyógyszerek is így hatnak, tehát vannak olyan gyógyszerek, amelyek hálózatban, a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatban, vagy a jelátviteli hálózatban központi nódusokat, csomópontokat találnak telibe. Ezek olyan hálózatokat szoktak megtámadni, vagy ilyen gyógyszerekkel olyan hálózatokat támadunk meg, amelyek olyan betegségekre jellemzőek, ahol a hálózatok plasztikusak. Milyenek ezek a betegségek? Hát például a rák. Ahol gyorsan kell osztódni, ott a hálózatnak, a sejt hálózatának plasztikusnak kell lennie, mert ott mindig változik a helyzet. Ahol az életkörülmények állandóan változnak, tehát nincs a sejt beépülve egy szöveti struktúrába, például egy rákos sejt, ott plasztikusnak kell lennie a hálózatnak, mert mindig változnak a körülmények. Egy gyorsan osztódó baktérium az mindig más helyzetbe találja magát, egy gyorsan osztódó élőlény, bármi is legyen az, az mindig más helyzetbe találja magát, tehát plasztikus hálózatnak kell lennie. Ilyen élőlényeket nem lehet mással kiirtani, csak a központi nódusaikra irányított gyógyszeres támadással. Miért? Hát gondoljanak bele, hogyha egy ruhát, egy plasztikus valamit, ugye ez a hálózat plasztikus, olyan, mint egy ruha, a szélén kezdek el pöckölni, annak a ruhának a közepe semmit nem érez abból, hogy én a szélén pöcköltem ezt a ruhát, a ruha ugyanis elnyeli, disszipálja a hatásokat. Soha nem ér el a szélétől indított hatás a ruha közepére, a plasztikus rendszer közepére. Ezért a plasztikus rendszer közepét kell megtámadni. Hogyha egy merev rendszer támadok meg, egy merev rendszeren keresztül próbálok egy hatást kelteni, most azon az asztalon fogok kopogtatni, amelyen az a diktafon van, amin felveszem ezt az előadást. Ugye hallottak valamit, hát bizonyára hallottak, valószínűleg meg is süketültek ettől, mert a diktafon mellett kopogtattam. A merev rendszer, az asztal nem disszipálja a kopogtatást, most egy plasztikus rendszeren kopogtatok, a ruhámon hallanak valamit? Nem hallanak semmit az ég egy világon, persze, hogy nem hallanak. Plasztikus rendszer nem fogja a kopogtatást szétvinni a környezetébe, disszipálja ott, ahol kopogtat az ember rajta. Azaz vagyis, a merev rendszer elképesztően jól viszi tovább a kölcsönhatásokat. Ezért a merev rendszert nem okvetlenül kell a középpontján megtámadni. Hát a szélén is nyugodtan meg lehet támadni. Hát a széle majd be fogja közvetíteni a merev rendszer középpontjában hatásokat. Hát ezért van a merev rendszer. No de, fordítva is igaz ám ez. Pont fordítva van a merev rendszernél a helyzet. Ha a közepét támadjuk meg a merev rendszernek, akkor lehet, hogy bajba kerülünk, mert annyira szét spricceli a közepe a merev rendszernek a hatásokat, mert hogy nem disszipálja, hogy az egész merev rendszer felbojdul. Mellékhatásokat generálunk ahelyett, hogy főhatásokat generálnánk. Tehát azokat a sejteket, amelyek úgy betegek, hogy egy szöveti struktúrában vannak beágyazva, tehát mondjuk cukorbetegségről van szó, magas vérnyomásról, mit tudom én miről, nem biztos, sőt, biztos, hogy nem úgy kell megtámadni az esetek többségében, hogy a legközpontibb nódusokat támadjuk meg a jelátviteli, meg a metabolikus, meg a nem tudom milyen hálózatokban, hanem úgy kell megtámadni, hogy a központi nódus szomszédjait támadjuk meg. Bőven elég az, sokkal szelektívebb ez a gyógyszeres támadás ilyen esetben. Gondoljanak bele abba, hogy ilyenkor ez arra analóg, amikor nem az elnököt hívják fel, hanem az elnök feleségét hívják fel valamiféle fontos üzenettel. Az elnök felesége, higgyék el, sokkal jobban fogja, vagy férje, hogyha az elnök nő, sokkal jobban tudja azt, hogy mikor, hogyan és mennyire kell elmondani az elnöknek ezt a dolgot, amit maguk el szeretnének mondani, semmint saját maguk. Tehát ez egy sokkal hatékonyabb támadásmód. Ezt lehet mindenféle módon variálni, itt mindenféle gyógyszerszinergiákat lehet, és mindenféle ilyen beavatkozási ablakokat lehet találni. hogyha összefoglaljuk ezt az egészet, akkor láthatjuk tehát Adaptation to Gross Changes of Environment, ezt az ábrát kell megnézni, hogy a rigid, plasztikus, rigid átmenetek általában egy ilyen változást szoktak megfogalmazni, illetve lekövetni, ahol a plasztikus átmenet az tulajdonképpen egy forradalom. Tulajdonképpen egy olyan változás, ahol az egyik rendszerből, rendből egy másik rend alakul ki, de a két rend között rendetlenség van, forradalmi helyzet van. Tulajdonképpen ilyenkor a nódusok a rendszerben, amikor éppen átmeneti állapot van, forradalmi helyzet, akkor nagy függetlenséget nyernek, hiszen hát akkor éppen nincsen társadalmi struktúra, átalakul a társadalmi struktúra, felbomlott a régi struktúra, nem alakult még ki az új struktúra, tehát ilyenkor mindenki a saját feje után megy, hát ilyenkor kell nagyon vigyázni. Például egy ilyen járványügyi időszakban van ez. És hát ez más példákat is lehet erre használni, például a mikrobiomnak a példáját, Gross Changes of Environment Trigger the Emergence of Unpredictable Nodes, ezt az ábrát kell nézni. Tehát a mikrobiom példáját is lehet használni ilyenkor, amikor is a belünkben lévő milliárdnyi baktérium fellázad olyankor, amikor a gazdájuk nem táplálja őket eléggé. Mikor van ez? Hát például akkor, amikor a gazda nagyon megbetegszik, adott esetben már majdnem halálos beteg, és hát nem eszik, vagy ha eszik, nagyon egyoldalúan, vagy ha egyoldalúan eszik, nem tudja megemészteni, vagy nem tudja megrágni, vagy ez mind egyszerre. És ilyen módon éheznek, vagy nem kapnak megfelelő táplálékot a baktériumok a belében, a bélrendszerében. Ilyenkor ezek a baktériumok nagyon rosszul érzik magukat, felmondják a szimbiózist, és táplálék helyett, tehát visszaadott táplálék helyett mérgeket, toxinokat kezdenek el termelni, és megölik. Egész egyszerűen szeptikus sokkot, tehát egy olyan helyzetet okoznak a gazdában, hogy kinyírják saját gazdájukat, tulajdonképpen tudat alatt azért nyírják ki, hogy a gazda el legyen temetve, néhány baktérium ezt még túléli, és akkor ott a földben, vagy ahol el van, hát hogyha hamvasztás van, akkor ráfáztak a baktériumok, de hát ugye tovább tud élni, és ilyen módon hát újabb életfeltételeket tud keresni. Tehát ez egy evolucionálisan konzervált válasz tulajdonképpen az igen nehéz helyzetre, tehát igencsak vigyázni kell erre a mikrobiomra, a bélrendszerünkben, mert olyankor hát nagy baj van, amikor ez fellázad. Köszönöm szépen a figyelmüket!